Lovagész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 13 perckor tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Ma is kénytelenek vagyunk oktatás ügyel foglalkozni, mert mi hallották Rákóczi Kinga kolléganőmtől az előbb elhangzott hír összefoglalóban három hír is az oktatással kapcsolatos. És ezt annak elejére mondom, hogy tegnap ünnepi momentumokat közvetítettünk itt a Marosvásárhelyi Rádió naprakész műsorában a Maros megyei pedagógus közösségnek az ünnepségéről. Ma már azért fenntartásokkal kell kezelni ezt a témakört. És hogy miért? Hát azt rögtön rövidesen elmondjuk. Jeles meghívottunk társaságában, aki ma Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDS frakció vezetőhelyettes, a képviselőház oktatási szakbizottságának alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit!
Mielőtt belevágnánk, tisztelt képviselő úr, a témába engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 2741165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán a beszélgetést egy újabb forró hírrel. Ugyebár nem tudom, hogy mennyire hallott az előbbi hír összefoglalót, eltűnt az egyetem előtti oktatásban alkalmazandó kollektív munkaszerződés 4 eredeti példánya, az érdekvédelmi szervezetek fel vannak háborodva emiatt, és Pavel Nestase tárcavezetőt arra kérték, hogy nevezze meg a felelősöket. De nem is ennyi ez a fő témája a mai beszélgetésnek, hanem itt van számomra egy megdöbbentő hír. Ugyanis 2017 végére újabb tanügyi törvényt dolgoznak ki, az immárom december 11-én hatalomra kerültek. Tisztelt képviselő úr, miért kell megint egy újabb tanügyi törvényt kidolgozni, mikor 2011-ben az önök, illetve az RMDS-nek a 6-6-os közreműködésével akkor európai szintű modern tanügyi törvényt dolgoztak ki, legalábbis ezekkel a jelzőkkel illették akkor az új jogszabályt?
Én azt gondolom, hogy lassan már mindenkinek elege van abból, hogy folyamatosan új törvényt kezdeményez mindenki. És az igazság az, hogy a pedagógusok is, szülők is, gyerekek is annak örülnének, ha talán elfelejtenék őket a közéletben abból a szempontból, hogy mindenki saját nevéhez akarja kötni egy új tanügyi törvényt. Ön nyilván visszaemlékszik, hogy lassan már ilyen nevekkel illetünk törvényeket, volt Márga törvény, volt aztán az államelnök által kezdeményezett kerekasztal után kialakult egy törvény, volt az Andronescu féle törvény, és volt nyilván az, amit említettünk, a 2011-ben elfogadott felelősségvállalással, tegyük hozzá, elfogadott Funerio törvény. Én azt gondolom, hogy lassan most már el kellene oda jutni, hogy valamilyen szinten nem kell erőltetni talán ezt az egységes tanügyi törvényt, hanem egy tragédiája lassan ennek a rendszernek, hogy 27 éve szinte nem volt neki egy miniszter, amelyik a közoktatásból jött volna, és azért mégis az oktatási hálózatunk többsége a közoktatásra épül. Egyetemi tanárok saját víziójukat próbálták visszavetíteni nagyon sokszor a közoktatásra, és hol sikeresebb, hol nagyobb konzultációval, hol kevesebb konzultációval, hol jobban ráérezve arra, hogy valóban mire van szükség, hol kevésbé ráérezve, de a gond az, hogy folyamatosan változtatva. Nagyjából nem is igazából volt idő, hogy egy törvény, akár ez a 2011-es egyes számot viselő törvény valójában kifejtse tevékenységét. Ma is vannak olyan intézkedései, amiket nem léptettek még életbe. A tavaly évben is harcoltunk azért, hogy a a tanügyi törvényben szereplő finanszírozási dolgok, vagy akár kisebbségre vonatkozó pedagógus továbbképzés, ne talántán ott szereplő kisebbségi oktatásra vonatkozó kutatóintézeti osztálynak a létrehozása megvalósuljon. Tehát, hogy az, amit a szülők is éreznek, a pedagógusok is éreznek, és mi magunk is, akik az oktatási szakpolitikával próbálunk foglalkozni, az teljesen jogos, hogy újra és újra, amikor valaki nagyot akar alkotni, akkor előveszi a tanügyi törvényt. Egyébként az igazság az, hogy a jelenlegi kormányzó párt is, és kormányerő is azért nyúl szerintem a tanügyi törvényhez, mert a tavaly évben az államelnök maga is elindított egy ilyen kezdeményezést. Román nyelvén Romunia Educat művelt Románia néven elindított egy, ha úgy tetszik, egyeztető sorozatot, az államelnöki honlapon rajta vannak ennek az állomásai, azzal a célzattal és azzal a tervvel, hogy 2018-ra egy új tanügyi törvényt rakjanak le az asztalra. Na most az igazság az, hogy vannak dolgok, amiken kisebb-nagyobb módosításokra szüksége lenne, de itt általában több érdek vitatkozik. Nyilván van egyfajta érdek a szakszervezetek részéről, és az hallatszik, hogy a szakszervezeteknek, a tanügyi szakszervezeteknek egy külön elképzelésük van erről a történetről. Nyilván ütközik nagyon sokszor az önkormányzat elképzelése, és nyilván nagyon sokszor a diákok, szülők érdekeit is megpróbálják néha erőszakosan egyik vagy másik irányba betolni egy-egy tanügyi törvényben. Én megmondom őszintén, az egyes törvényt valójában jónak tartottam. A kisebbségi fejezete az elmúlt 27 év legjobb kisebbségi fejezetének nevezhető. Sajnos azt is el kell mondani, hogy az elmúlt időszakban ezen kisebbségi fejezete egy részét nem alkalmazták, vagy csak részegesen alkalmazták. A többi részéhez pedig folyamatosan hozzányúltak. Épp a minap van a bizottságunk előtt, és került a bizottságunk elé, hisz azért azt is hozzá kell tenni, hogy néha az élet is írja a szükséges módosításokat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a második sürgősségi kormányrendelettel próbálnak rendet vágni a duális képzés, ugye a szakoktatásnak ezen formájára vonatkozó szabályozások között, és mind a mai napig ez a sürgősségi kormányrendelet nem került elfogadásra, és még mielőtt a parlamentben elfogadásra került volna, a minisztérium a héten a bizottságunkban, szakbizottságunkban bejelentette, hogy már van úgy a vállalkozói szféra részéről, mint a szakszervezet részéről, és a minisztérium részéről a saját indítványaikhoz, sürgősségi kormányrendeletekhez beérkezett módosítás, ezért halasztottuk is egy hetet, hogy a jövő héten tudjunk ezen módosítások együtteséről tárgyalni a plénumban. Tehát, hogy vannak szükséges, hogyha egyszerűsíteni szeretnénk és rendszerezni, vannak módosítások, amelyeket nyilván, hogy itt a duális képzésről gondolunk, vagy az, amit mi magunk is beterjesztettünk, próbálván javítani egy picit a helyzeten, például a felsőfokú oktatásnál a Protestáns Teológiai Intézet finanszírozására egy picit javítani, hogy befoglaljuk őket is a finanszírozásba, vagy a katolikus szemináriumnak, a gyulafehérvári szemináriumnak az esetére vonatkozóan kicsit finomítani ezeken a dolgokon. Tehát vannak dolgok, amikhez, ha lehet, akkor érdemes hozzányúlni, finom hangolásokat elvégezni, de ezek finom hangolások, semmiképp nem lett volna szükség, én azt gondolom, a tanügyi törvényt annyiszor és oly formán módosítani, mint ahogy ez az elmúlt években történt, és főleg nem lenne szükség egy új tanügyi törvényre, addig, ameddig az azelőtti törvényt nem engedtük legalább két cikluson keresztül alkalmazva látni.
Ön többször is sérelmezte, úgymond, mint gyakorló szülő, azt a helyzetet, hogy állandó módosítás alá kerül ez az ágazat, tehát ahogy említette is, ahány miniszter jön, rögtön hozzá akar nyúlni, és úgymond reformálni a tanügyet. Egy dolog viszont egyáltalán nem kristályosodik ki, tehát ez a túlterheltség, ami a diákok vállára nehezedik, ez semmiképpen, legalábbis számomra, kívülállóként úgy tűnik, hogy nem érdeke senkinek. Tehát változtatunk, de ez a leterheltség, a túlterheltség, a fiataloknak az agyi leterheltsége, ez nem tartozik a figyelem központjába. Igazam van, vagy sem?
Én tényleg úgy is, mint akinek a felesége ebbe a rendszerbe él és egy intézményt vezet, úgy is, mint akinek azért valóban 5 gyereke jár ebbe az oktatási hálózatba, látom azt, hogy fulladoznak a gyerekeink nagyon sokszor a terhek alatt, és mennyire szükségre volna egyfajta szellősítésére a tanrendnek. Na most a gondunk az, és a probléma az, hogy ez nem törvénykezési kérdés. A törvény nem szabályozza, ezeket miniszteri rendeletekkel szabályozzák, és az elmúlt 2 évben volt egy nagyon komoly közvita, amit az Oktatás-Kutatási Intézet indított el. Elég sokan hozzászóltak, több mint 5000 hozzászólás volt, és sajnos ehhez a pedagógusok egy része ilyen szakmai barbársággal állt hozzá ezekben a hozzászólásokban, láttam őket, tehát hogy tudom őket, mindenki attól, ahol azt mondta, hogy jaj, csak az én tantárgyamból ne kelljen kevesebb óra legyen. Nyilván ebben megvan az érdek, hisz az kevesebb katedrát jelent, az kevesebb pedagógusi létszámot jelent, de azért én azt gondolom, hogy nem ebből, ha visszaemlékszik, órákat szenteltek hírtelevíziókban is ennek a kérdésnek, hogy mennyire nemzeti identitás formáló-e az Romániában, hogy a latin nyelvet kell-e oktatni, vagy nem kell oktatni. Emlékszik nyilván ezekre a vitákra, hogy a történelem órát kell-e csökkenteni, vagy sem, és hogy milyen történelmet kell oktatni, stb. Tehát, hogy ezek a viták a tavalyi évben lezajlottak, és az én nagy bosszúság, az RMDSZ egy nagyon komoly és egy komplex, a pedagógus szövetséggel együttesen, Burus elnök úrral együtt voltunk az akadémián, ahol erről a vitáról, ezen a vitán részt vettünk, és mind a ketten összehangolt álláspontként azt képviseltük, amit én azt gondolom, minden józan ember független nemül attól, hogy milyen oktatási hálózathoz tartozik, vagy milyen nyelven tanul a gyereke, magyarul, románul, német oktatási hálózatban vesz részt, vagy más kisebbségi oktatási hálózatban elmond, és pedig az, hogy csökkenteni kell a diákok terheit. Volt egy javaslatunk, ami körülbelül a jelenlegi szintet, egy olyan óraszámokat, és nem feltétlenül csak az óraszámokat, hanem a programon belüli dolgokat is csökkentettük volna egy olyan 25, tehát egynegyed, egyharmad közötti, attól függően, hogy melyik alsó tagozatról beszélünk, vagy felső tagozatról az általános iskolában, vagy a középiskoláról teszünk említést. Tehát volt egy nagyon konkrét javaslatunk, sajnos itt az Oktatás-Kutató Intézet az én véleményem szerint nem végzett komoly munkát, és engedett a nyomásnak, engedett a televíziós nyomásnak, engedett a pedagógusoknak, ez a, ha úgy tetszik, szakmai, szakbarbár hozzáállásának is, és ennek következtében az, ami megjelent, és azt, amit ma tudunk erről a történetről, sajnos nem az, amit elvár szerintem mindenki. Minden pedagógus azt mondja, hogy egyébként, hogy csökkenteni kell sok mindenem, de amikor azt mondjuk, hogy a te órádon, a te programodon, akkor sajnos ott ez az igazság, hogy mindenki egy picit megtorpan. Vannak bátrak, tehát el kell ismerni, vannak bátrak, vannak olyanok, akik nagyon jó javaslatokat tettek, úgy az RMDSZ asztalára, mint a Pedagógus Szövetség asztalára, és mi ebből vartunk egy, ha úgy tetszik, egy szép új köntöst ennek a történetnek. Én azt gondolom, hogy végre egyszer ez az Oktatás-Kutatási Intézet ki kellene menjen és megmérje valósan azt a terheltséget, amelyekről a diákok rendelkeznek, főleg úgy, hogy azért nagyon sok minden már elavult abban, amit kérnek a diákoktól.
Maga a tény, hogy új digitális módszerek bevezeti, eszközöknek a bevezetése a tanügyi rendszerben, ez mennyire helytálló? Mert hogy azt is halljuk, hogy tabletteken fogják lefolytatni, és hozzá csatolódva a világhálóhoz a modern tanítási folyamatot, azért, hogy ne kelljen annyi könyvet, vagy akkora terhet cipelniük a diákoknak, ami egyéb fiziológiai elváltozáshoz is vezethet, tehát egészségügyi gondokat is okozhat. Tehát ezeknek az ígéreteknek mennyire valós a háttere, illetve mennyire van meg az anyagi háttere, hogy biztosítani tudják, és mennyire van meg hozzá a szándék, tisztelt képviselő úr?
Hát az mindenképp megvan, hisz például a jelenleg is a tankönyveket, amiket kiírnak, azokat már eleve úgy írják ki, hogy és azok, akiknek alsó tagozatos gyerekeik vannak, tudják, hogy mellékelnek egy-egy CD-t, és benne van a könyvben. Tehát elviekben a tankönyv íráshoz mellé rendelik ezeket az eszközöket. Kötelezően mellékelni kell ezeket az eszközöket, és a pályázat részeként le kell adni. Itt én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, tehát nem kell ördögnek valónak tekinteni azt, hogy ördögtől valónak tekinteni azt, hogy a gyerekek használjanak számítógépeket, tableteket, esetleg okostelefonokat arra, hogy tudáshoz jussanak. Egyébként mindenki használja, tehát ha tetszik, hanem ezek az eszközök ott vannak nagyon sok családnál, legfeljebb játszanak rajtuk a gyerekek, legfeljebb filmet néznek rajta, legfeljebb programoznak rajta, akik a programozáshoz értenek, tehát hogy ezek az eszközök ott vannak mindenképp az életükben. Nyilván, hogy ebből a szempontból használni az oktatás céljaira, én azt gondolom, ez célra vezető, ez egy jó irány. A kérdés csak az valóban, hogy egyrészt felkészítjük a pedagógusokat, megvan az a háttér, hogy a pedagógusokat felkészítsük arra, hogy ők maguk használják és használtassák ezt az eszközt a diákokkal, ez az egyik része. Tehát, hogy sikerült-e az elmúlt években olyan programokat elindítani, mivel magát a pedagógust vesszük rá, hogy ezeket az eszközöket használja és használtassa. Fel vannak-e szerelve az iskoláink ilyen eszközökkel? Sok helyen vettek már megfelelő eszközöket, kivetítőket, felszereltek iskolákat laptoppal, de hogyha áttek, vagy akár okostáblákkal, de hogyha ezeket az eszközöket számszerűsítenénk, akkor még nem tartunk ott, hogy azt mondjuk, hogy a teljes oktatási hálózatban ott vannak ezek az eszközök, ez az egyik gond. A másik gond pedig az, hogy azért őszintén kell arról is beszélni, hogy nem biztos, hogy látják rendesen Bukarestből azt, hogy mennyire szét van szakadva, vagy kezd ketté szakadni az oktatási hálózatban jelenlévő diákoknak a gazdasági lehetősége. Tehát nagyon sok olyan hátrányos helyzetű közösség van, vagy nagyon sok helyen ezek az eszközök azért nem napi szintű foglalkozása, vagy nem azon a szinten vannak, hogy ezeket az alkalmazásokat rajta végig lehessen futtatni. Tehát nem olyan a számítógép, nem olyan a tablet, hogy ezeket a programokat végig lehessen futtatni, ha egyáltalán vannak ilyen programok. És most nem feltétlenül csak a mély szegénységben lévő roma közösségi telepekre gondolok, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok magyar vagy román család is van, ahol nem biztos, hogy, és sajnos ennek kell lenni, van egyfajta vidék és városi közötti különbség is, nem biztos, hogy ez az eszköz mindenütt ott van. Sok helyen ott van, de nem igaz az, hogy ez oly mértékben jelen van a társadalmunkban, hogy ezeket az eszközöket mindenki tudja használni. Harmadrészt pedig, ami erre az új módszerre vonatkozik, én azt gondolom, hogy azok, akik a tankönyveket írják, és most mellé rakják ezeket a programokat, ők is most az első ilyen jellegű könyveiket írják, és a digitalizálásnak, a digitális tankönyveknek is ki kell forjon, az a dexteritása, kialakik el, alakuljon az a rendszere, hogy az valóban ahhoz hasonlítson, amit nyugaton már több generáción keresztül használtak vagy használnak. Tehát, hogy itt, ha úgy tetszik, oda kell figyelni erre a történetre, és azért is, mert ezeket az eszközöket valóban lehet használni két dologra, ami a jelenlegi oktatási rendszerünkben katasztrofális helyzetben van. Egyrészt nem foglalkozik arról, amiről beszéltünk, a felzárkóztatásról. Tehát egy külön gond az, hogy miként próbálunk valóban esélyteremtő programokkal felzárkóztatni gyerekeket, közösségeket, stb. És a másik nagyon fontos dolog, amelyik a másik véglet, hogy építjük be a tehetséggondozást ebbe a rendszerbe. Tehát vannak olyan gyerekek, akik nyilván az osztály átlag felett vannak, nyilván tudnának nagyobb lépésekben is haladni, számukra ezek az eszközök esetleg rendelkezésre állnak, és ebben a jelenlegi rendszerben, noha folyamatosan évtizedekig mondhatnám azt, hogy beszéltek arról, hogy tehetséggondozás, de be kell megint ezt őszintén valami, ez a rendszer nem alakította ki azokat a tehetséggondozó központokat, nem alakította ki azt a tehetséget figyelő rendszert, délutáni oktatási finanszírozási lehetőségeket, ahol a tehetséggondozással a pedagógusok foglalkozhatnak, és nem alakította ki azt sem, hogy ebben a rendszerben a felzárkóztatás valós legyen. Teljesen más az, hogyha valaki egy ilyen háttérrel, ahol a szülő késő estig dolgozik, talán nem is rendelkezik megfelelő képességgel, mert mondjuk negyedik, ötödikig még tud segíteni, de azért már egy hetedikes matematikai példát, vagy egy fizika, vagy kémia feladattal nem biztos, hogy a szülő meg tud birkózni, és viszont ott, ahol ezek a problémák megvannak, ott oda kellene figyelni arra, hogy a tehetséges diákoknak legyen egyfajta lehetőségük előre adni, azok, akik pedig leszakadnak, azoknak egy felzárkóztatási program. Erre lenne jó egy másfajta délutáni oktatás, az úgynevezett sok helyen angolosan ezt after school-nak hívják, amire viszont megint forráshiány van. A szülőknek kerül pénzében, és hadd mondjam el, hogy ezzel azért mi elég sokat foglalkoztunk, az RMDSZ beterjesztése alapján elindult már igaz ez évben kísérleti jelleggel az a lehetőség, hogy ma 50 iskolában, Romániában kísérleti jelleggel van egy meleg ebéd, és utána, amit az állam finanszíroz, és utána van egy délutáni oktatási programra lehetőség. Azt szeretnénk, hogyha ez a kísérleti program ez általánossá válna Romániában, sokkal többet érnénk vele, mint a jelenlegi tejkifli programmal, hogyha ezt a rendszert megépítenénk, és a délutáni oktatásban kiszélesítenénk, és nem a szülők vállára tennénk rá ezt a terhet, hogy ezt is ők finanszírozzák.
Olvasom a miniszter úrnak a nyilatkozatát, a minapi nyilatkozatát, amelyben arról tájékoztat, hogy ugyebár 2017 végéig új tanügyi törvény lesz, már egyeztetések folynak az egyetemi rektorok tanácsával, más egyetemi társulásokkal, és önöknek, mint parlamenti szakbizottságoknak, oktatási szakbizottságoknak is oroszlán részük lesz az új törvény előkészítésében. Na már most mennyire van erejük arra, hogy mindezeket, amiket elmondott, belefoglalják az új tanügyi törvénybe, és ugye bár, hát ami nekünk fáj a legjobban, hogy a kisebbségi dolgok, a kisebbségi tanügyi kivívott jogok benne maradjanak, vagy talán fejlődjenek is. Tehát mi várható?
Hát mindenképp két dologról kell beszélni. Nyilván a kisebbségi oktatás a számunkra az első számú prioritás. A megszerzett jogokat mindenképp meg akarjuk tartani, és az elmúlt időszakban, ha úgy tetszik, finom hangolástra való igényt azt elvégezzük az új tanügyi törvényben. Erre vonatkozóan a miniszter úr plénumban, amikor volt a miniszteri meghallgatás, én megkérdeztem, és azt mondta, hogy természetes, hogy az a, remélem, hogy az, ez valóságban is így fog működni, azt mondta a plénumban, hogy az, amit a kisebbségi fejezet tartalmaz, az az új tanügyi törvényben is benne lesz.
Csak alkalmazzák is.
Hát ez az, tehát, hogy én erre azt mondtam, nyilván nem feltételez az ember eleve rossz indulatúságot. Én a beszélgetés végén, a meghallgatás végén oda mentem hozzá, és arra kértem pontosan a miniszter urat, hogy van még ebből a fejezetből jó pár olyan cikkely, amelyeket nem találunk a valóságban, és abba kérnénk segítséget. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a rész, ez rendben lesz. A másik rész az, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz a konzultáció. A mindenkori miniszternek partnere kell legyen a parlament, és a mindenkori parlamentnek partnere kell legyen a miniszter. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a törvényeket azért a parlamentben hozzák. Mi mindenféle fajta kérdésben azt kértük, hogy egy állandó konzultáció legyen, és ne sürgősségi kormányrendeletekkel módosítsák a tanügyi törvényt, ne felelősségvállalással legyen elfogadva a tanügyi törvény, mert mindenképp hozzá szeretnénk szólni ehhez az új oktatási törvényhez, és nyilván vannak javaslataink, nagyon konkrét javaslataink. Az oktatási fejezetünk talán a legkomplexebb fejezet az RMDS programjának, és a választási programból is a legtöbb elem ez az oktatási kérdéshez volt rendelve. Tehát, hogy én csak reménykedni tudok abba, hogy azt, amit a miniszter úr megígért nekünk konkrétan a miniszter kinevezése előtt a meghallgatáson, és azt mondhatom, hogy azóta már volt két tárgyalásom vele, és mind a két tárgyalásban egyenlőre az mutatkozik, hogy vállalásait teljesíti. Remélem, hogy egyrészt a partnerség a szakbizottságokkal, másrészt a kisebbségi fejezetnek a konzerválása átvétele, és esetlegesen ott, ahol mi jelezzük ennek a finom hangulásoknak az elvégzése, ez meg fog történni. Tehát, hogy nem csorbulnak jogaink, hanem bővülnek, hogy egyszerűsítsünk, és a konzultáció, ami a teljes hálózatra vonatkozik, ott pedig az ötleteinkből én remélem, hogy minél több mindent át tudunk vinni a bizottságban.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig pénteken délután 5 óra 40 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető helyettes, az Oktatási Szakbizottság alelnöke, akivel eddig az év végéig kidolgozandó új tanügyi törvénynek a hatásairól, esetleg jobbítási szándékokról beszélgettünk. De hát van itt egy fontos dolog, ha már kisebbségi jogokról tett említést, illetve hát közvetlenül mindarról, ami bennünket, magyar közösség tagjait érinti, sikertörténet. Ugyanis február 14-én végérvényesen elutasította a képviselőház Bogdán Diákonó azon magyar ellenes törvénytervezetét, amely a magyar elnyomás elleni harc és Trianon napjává nyilvánította volna június 4-ét. Hogyan sikerült kivédeni ezt a kezdeményezést, illetve mi a történetnek a lényege?
Hát én azt gondolom, hogy ezen munkánk is azok közé tartozik, ami kevésbé látványos. És egy törvényt azt másnaptól alkalmaznak, látjuk a dolgokat, ez olyan, mint egy kapus egy foci csapatban, hogy ugyan a gólokat írják fel az eredményjelző táblára a csapat mellé, de egy rossz kapus teljesítménnyel azért el lehet veszíteni egy meccset. Ebben a történetben is, és én azt gondolom, az RMDS-nek az elmúlt években azon túl, hogy arra törekedtünk, hogy minél több gólt rúgjunk, minél több jogot megpróbáljunk kivinni, minél több infrastruktúrális fejlesztést megpróbáljunk behozni közösségeinkbe, magyar közösségeinkbe. Azon túl nagyon jó kapus teljesítményre is szükségünk volt, és hát a Bogdán Diákonó és sajnos vele nagyon sokszor egyetértő politikusok, akik esetleg nem is vállalták minden esetben a véleményüket, de azért sunyin tartózkodtak, vagy bíztatták őt hangulatkeltésre, vagy másra, ilyen törvénytervezetek benyújtására, azért ez is egy külön teljesítmény, hogy ezeket a dolgokat ki tudtuk vinni. Ez a törvény, ez abban a kontextusban született meg, hogy az RMDS egy másik feladatát elvégezte, egy adott pontban 90, és nem kell, ne gondolják, hogy ez túlzás, 90 szenátor és képviselő egyszer már benyújtott egy hasonló törvénytervezetet, amit a megfelelő kommunikációval, tárgyalással azért elértük, hogy visszavonják, amely Trianon napját ünnepnappá nyilvánította volna Romániában, és büntette volna azt, aki ezt a napot valamilyen formában nem ünnepli meg, vagy másképp gondolkodik róla. A Bogdán Diákonó, aki annak is, ha úgy tetszik, az értelmi szerzője volt, de nagyon sok más minden pártból egyébként, tehát hogy legyen világos, minden román pártból volt annak a kezdeményezője, ezeket ők visszavonták, és Bogdán Diákonó saját kezdeményezésként benyújtott ezt a parlamentben. Ebben többek között olyan cikkelyek vannak, amelyek például... hogyha valaki azt mondja, hogy nem volt Erdélyben vagy Romániában magyar elnyomás a románok fölött, tehát hogyha ezt tagadja, akár történészként gondolom én, vagy bármi másként, vagy egyszerű emberként, akkor ez börtönbüntetéssel, 1-5 évig terjedő börtönbüntetéssel járt volna. És ami a szomorú, én azt gondoltam, megmondom őszintén, hogy ez a törvénytervezet ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül lesz elutasítva a parlamentbe, de azért az igazság az, hogy aki megnézi a parlamenten elektronikus szavazás zajlott, láthatja, hogy ugyan nem sok, de most is vannak a parlamentben olyanok, akik ezt a törvényt elfogadásra méltónak tartották volna, és ezért ellene szavaztak annak a bizottsági jelentésnek, amely, ha úgy tetszik, végérvényesen pontot tett a végére, úgy, hogy ebből a kezdeményezésből ma nem lett törvény, és nem lehet törvény. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és egy türelemjáték, hisz nem mindegy, hogy egy-egy ilyen kezdeményezést mikor tűzünk napirendre, milyen hangulatban, milyen közhangulatban tűzünk napirendre, és mikor próbáljuk, ha úgy tetszik, a számunkra kedvező bizottsági jelentést, és aztán a számunkra kedvező végszavazást kieszközölni. Az RMDS frakciója, én azt gondolom, ebből a szempontból jelesre vizsgázott lesz.
Engedjen meg néhány kényes kérdést. Az azért köztudott, hogy Bogdán Diákonú képviselő úr annak idején a Szociáldemokrata Párt berkeiben jutott be a törvényhozásba 2012-ben. Tehát hosszú ideig a szociáldemokraták sorait erősítette. Na már most ez a párt az úgy látszik, hogy elég hosszú ideig elviselte az illető úriembernek a kezdeményezéseit. Hát többszöri figyelmeztetésre aztán kizárták, és függetlenként fejezte be pályafutását. És azért kérdem én ezt most, vagy azért említettem meg ezt a helyzetet, mert hogy eléggé fontos dátumokkal tarkított hónap elé nézünk, ugyebár márciusban több olyan jeles dátum van, ami az erdélyi magyarság szempontjából, székelység szempontjából is fontos, március 10-e, március 15-e, és akkor ott van a március 19-e, 20-a, a fekete március, Marosvásárhelyi márciusnak az évfordulója. Itt most hangsúlyozódik a titkos szolgálatoknak a felerősödő háttérszerepe és ellenőrizhetetlensége. Tudjuk, hogy 90-ben kik voltak a fő kezdeményezői az akkori pogromnak. Tehát mindeztnek a tudatában várható-e, hogy esetleg újabb ilyen furcsa kezdeményezések lássanak napvilágot ebben a számunkra igen fontos időszakban?
Én azt gondolom, hogy pontosan erre próbáltam utalni akkor, amikor azt mondtam, hogy noha nagyon világos, hogy ez a törvény kezdeményezés egyrészt ami véleményünk szerint alkotmányellenes. Másrészt pedig nyilván emberi jogokat sért, hisz a véleményszabadságot azért nem lehet betiltani. Tehát, hogy ennek ellenére, és mondhatom azt, hogy volt liberális miniszter is megszavazta azt, hogy ne utasítsuk vissza ezt a törvényt. Tehát, hogy azon kevesek között nem csak szociáldemokraták, nem csak egyik vagy másik irányból érkezők vannak, hanem sajnos lefedik a teljes palettát. Egyszerűbb volt azért, maradjunk annyiban pár évvel ezelőtt, amikor mindannyian tudtuk, hogy azok a politikusok, akik ilyen nézeteket vallanak, ha úgy tetszik, most nagyon durván fogalmazva egy ilyen elszigetelt karanténba beszorultak a Nagy Románia pártba, ugye, és mindenki tudta, hogy ők azért mondják a saját dolgukat, de valósan arra esély, hogy az, amit ők képviselnek, abból törvény legyen, vagy nagyobb erőt maguk mögé igazából nem tudtak felsorakoztatni. Az ő felbomlásukkal ezek a politikusok, ha úgy tetszik, szétfröccsentek a teljes romániai politikai palettára, és jelen vannak ennek a pártnak, vagy a későbbi, nyugodtan mondhatjuk, vagy sorolhatjuk ebbe a kategóriába a Funár által létrehozott, aztán Tábor által továbbvitt Pionerét, de ugyanúgy ebbe a közegbe sorolhatjuk a Virgil Mogherini által annak idején nemzeti pártot is, és azért, mintha ilyen testvériesen megosztott volna a jobb és bal oldal, a Pireneiből sokan a szociáldemokrata irányába, de nem csak léptek. A Pioneréből, ugye ők a demokrata párton PDL-n keresztül, és a fúziókon keresztül most a liberális pártban vannak ezek a politikusok, ezek az úriemberek, vagy éppen hölgyek. Tehát, hogy nekünk egyszerűbb volt az életünk, ez az igazság a közéletben az RMDF-nek akkor, amikor olyan politikai szereplő részéről érkezett ilyen jellegű javaslat, amelyek Nyugat-Európában sem vett senki komolyan, sőt, ha úgy tetszik, karanténba helyezett úgy a román média, a román közvélekedés, mint a magyar. Most, amikor, ha úgy tetszik, európai szinten is legitimált jobboldali vagy baloldali pártok soraiból jön egy egyéni kezdeményezés, sokkal nehezebb elszigetelni ezeket a hangokat. A mi feladatunk az, hogy ha úgy tetszik, akkor megpróbáljuk, és továbbra is ezen pártokon belül, ha kell, akkor megpróbáljuk elérni az ő elszigetelésüket, akár kizárásukat, karanténukat, illetve a kezdeményezésüknek az elkasszálását és elutasítását a parlamentben.
Egy érdekes kérdéssel fordulnék még önhöz. Ugyebár az új kabinett tagjainak a megszavazásakor hát le kellett nyelni az RMDSZ-nek is a békát. Diáol Gucá Vasilescu munkaügyi miniszter asszonnyal kapcsolatosan, aki az előbb említett módon került a szociáldemokrata pártba, a Nagy Románia pártból, és hát már is csörte van vele az RMDSZ frakció részéről, ugyebár a szociális kérdések kapcsán, az otthoni beteggondozásnak a finanszírozási lefaragása kapcsán átterelődhet-e ez az elvi politikai vita akár nemzetiségi szintre is?
Az Diáol Gucá Vasilescut ismerjük, az RMDSZ megfogalmazta vele szemben nagyon keményen a kritikáit. Itt a szociáldemokrata párt részéről történt egy vállalás, hogy ha úgy tetszik, fiatalság, bohóság címszalat megpróbálták ezt letudni. Mi nem hiszünk ebben, maradjunk ennyiben. Én azt gondolom, hogy azért ennél komolyabbak voltak azok a kijelentések, de az RMDSZ-nek a legfontosabb programjait ennek ellenére a szociális téren is megpróbáljuk megvalósítani. Nem hiszem, hogy akkor, amikor például a házi beteg gondozásról beszélünk, azt lehet nemzetiségi ügyként kezelni. Tehát akkor, amikor megszűnnek a házi beteg gondozást ellátó intézményeknek a finanszírozása, ami egyébként maradjunk abban, hogy költségkímélő gondozást rend a román államra, hisz ha nem ügyelünk betegeinkre, ha nem ügyelünk az időseinkre saját lakásukban, akkor, és nem próbáljuk őket ott segíteni, akkor előbb-utóbb a több forrást nyelő szociális intézményeinkbe kerülnek ezek a betegek, ezek az idősek, vagy akár a kórházba, ahol tudjuk, hogy mérhetetlenül sok pénzt lehet önteni. Nem beszélve arról, hogy ez az összeg, amit most elmondtak, megvontak, költségvetési szempontból nevetségesen kevés. Tehát ez az egész román intézményi rendszer szempontjából, hogy lássák a hallgatók, összesen 2,5 millió eurót jelentene pluszba. 2,5 millió euró, és ezzel közel 8000 házi beteg ellátását lehetne elvégezni egy egész éven keresztül.
Mikor kell választ kapjanak az interpellációra?
Hát ugye 30 nap áll rendelkezésre, de a kollégáim nem fogják megvárni a 30 napot. Letettük írásban azért, hogy azért ez regisztrálva mindenképp a saját útján járjon, de már jövő hétre bejelentkeztek a minisztériumba egy tárgyalásra.
Itt a beszélgetés vége fele közeledve beszéljünk elemes témákról is, tisztelt képviselő úr, szűkítve ugyebár a kört, Bihar megyére és Szükep pátriájára. Felvetődött annak a kérdése, hogy újabb határátkelő helyeket nyitnak meg. Na most ezzel kapcsolatosan március 31-ig kell dönteni, azzal kapcsolatosan, hogy kik is és milyen módon üzemeltessék ezeket a határátkelő helyeket. Bihar megyében hány ilyen új határátkelőre lenne lehetőség, és mennyiben könnyíteni meg a határon való átjárást ezeknek az állandó üzemeltetése?
Hát ez mindenképp nagyon pozitív lépés, az, hogy egyáltalán erről, arról a holdpontról ki lehetett mozdítani a román felet, hogy már pedig addig, ameddig Schengen nem lesz, addig ezeket a határátkelőket nem nyitják meg. Noha Európai Uniós forrásból épült az összes 10 határátkelő, ebből 3 van Bihar megyében valóban, 2 Hajdú-Bihar megyével, Érsemjén község területén, másik Bihar-Félegyháza község területén lenne. A harmadik az Békés megye irányába segíti az átkelést, ott pedig Vizesgyán község területén van a határátkelő. Egyébként ezek a határátkelők már a hétvégén meg fognak nyílni, tehát szombaton 10 órától 18 óráig át lehet lépni ezeken a határátkelőn. Az igazság az, hogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, izzadságszagú a történet, nincs még minden kész, itt zajlik egyfajta, ha úgy tetszik, feladat tisztázás, önkormányzat, határrendészet, külügyminisztérium és sok mindenki között, mint szereplő. A mi elképzelésünk az az, hogy mindenképp ezeket a határátkelőket folyamatossá kell tenni, tehát a hét minden napján nyitva kellene álljanak ezek a határátkelők egyrészt, másrészt pedig minél nagyobb idősávban, tehát ha lehet, akkor reggel korán, késő estig mindenképp, ha nem lehet folyamatos nyitvatartást biztosítani, akkor mi a székelyhídi példához ragaszkodnánk, ahol a hét minden napján reggel 6-tól este 10-ig nyitva van a határátkelő, ami azt is biztosítja, hogy munkavállalói, munkaadói szerepek egyre inkább erősebbek legyenek a határ mentén, és a határ valóban ne legyen gát ezeknek a szereplőknek a mozgásában. Egyrészt, másrészt pedig, hogy tehermentesítsük. Jelen pillanatban a meglévő határátkelőinket, jelen pillanatban a román-magyar határszakasz utasforgalmának a legnagyobb részét, közel a felét, vagy több mint a felét a Borsi határátkelő bonyolítja le, és ebből a szempontból Bihar megyében legalábbis a helyieknek, térségeinknek, régióinknak, kisebb vagy nagyobb régióinknak egy újabb lehetőség, az pontosan ezt a tehermentesítését jelenteni a Borsi határátkelőnek, és nyilván költséghatékonnyá is tenne annak a kistérségnek a szomszéd megyébe, vagy szomszédországba való átjutását.
Mindenképpen az ideális megoldás az az lenne, hogy nyissák meg legalább a Berettyószéklak Bors autópályát, és kötődjék össze a túloldalról jövő autópályaszakaszsal, úgy, mint Nagylaknál legyen autópályán való határátkelés. Azt hiszem,
hát
hogy ez lenne az ideális.
Hát a FENT való hallgatja meg önt ebbe a történetbe. Mi azért ebbe a kérdésbe itt küszködünk lassan több mint egy évtizede, hogy ebből az autópálya szakaszból valóság legyen, és ne csak papíron lássuk már, ne csak terveket lássunk, ne csak újra tervezéseket lássunk ezekben a kérdésekben, hanem valósan itt legyen az az aszfalt réteg, amivel innen már Európa bármelyik pontjára el lehet jutni, és ami szégyene lesz ennek az országnak, hogyha nem figyelnek oda, a magyar oldalon én úgy látom a munkák előre haladtát, hogy ott 2018-ban ők valóban leérkeznek a határa. Tehát elég nagy szégyen lesz ennek az országnak, hogy sokkal hamarabb kezdte el az autópálya kiépítését, még a 2000-es évek elején, és a magyar fél akkor még nem is tervezte ezt a szakaszt, és ők már le fognak érkezni a határa, mi pedig még csak toldozgatjuk, foltozgatjuk itt ezt a kevés 50 kilométeres szakaszt is.
Kőkeményen kell lobbizni érte. Tisztelt Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, ura, alsóházi frakcióvezető, helyettes oktatási szakbizottsági alelnök. Köszönöm ennek a beszélgetést, további jó munkát kívánok, és kellemes hétvégét.
Köszönöm szépen, és kellemes hétvégét mindenkinek, további szép estét.